tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Mostantól tele a hócipőnk, illetve már eddig is tele volt, de most annyira tele van, hogy kibeszéljük. Szóval ez a tele a hócipőnk egy kis derű saját lábon élőknek. Mostantól a Klubrádióban, és itt a stúdióban velem a két állandó vendég, Farkasházi Tibor és...
Nem rossz, de barakat így szerintem. Isteni.
Úgy is minden változtatok minket. Mindjárt mondom, hogy Selmeci Tibor.
Meg ne változtatok.
Igen. Legyen így.
Lehet, hogy ez volt a legjobb.
És akkor viszont itt hagyjuk abba.
Amúgy is mindig összeszoktak minket téveszteni. Tehát volt, hogy jött szembe valaki velem, azt mondja, Farkasházi, teljesen hülye. Bizony, mondtam én.
Kellér Dezsőt felhívtam délutáni álmából ébredt, és éreztem, hogy nem tudja, hogy kivel beszél. Mondom, Dezső bátyám tudja, hogy kivel beszél? Azt mondja, igen, mondom, kivel? Azt mondja, a gazdasági hivatal.
Szóval állandó kibeszélő társaim Farkasházi Tivader és Selmeci Tibor, és mai szuper vendégünk Juszt László.
Kicsit túlzás ez a szuper.
Csúcs vendég, öröm vendég, vendég.
Vendég.
Szóval vendégünk Juszt László.
Jó estét.
Abban bízom, hogy egy év múlva egy hasonló műsor indul a választások után a Hír TV-be, tele a gatyánk című.
Vagy a nyúlcipő című lapunkat fogjuk kiadni.
Egyébként az a műsornak az alcíme, hogy egy kis derű saját lábon élőknek, meg saját aggyal gondolkodóknak. Mi legalábbis próbálunk saját aggyal gondolkodni, jutunk, amire jutunk.
Gergő, tisztázzuk, te hivatalosan Gergő vagy Gergely?
Gergelynek anyakönyveztek, igen, de azt hiszem, hogy azonkon az időkön kívül, amikor a szüleim nagyon haragudtak rám, és akkor néhányszor azt mondták, hogy Gergely, soha senki nem szólított még.
Azt tudod, hogy Bordán vissza Gergővel mi történt a győzelem után?
Fú, de régen volt, nem, dehogy is.
Két évvel később felakasztották a Jedikulában. A meccseit egy verekedés alkalmából megkéselték és meghalt, a dobót pedig letartóztatták, mert nem tudott elszámolni a történyekkel, és később perbe fogtak, és aztán börtönbe is zárták.
Azt mondod, most kéne menekülni, mint műsorvezető? Ez a
nem, hanem előre jelzem, hogy mi mindent meg fogunk fordítani, ha lehet.
Nossza. Tegyük meg, bár nem inném, hogy mondjuk Rákos rendezővel kapcsolatban bármit ki lehet fordítani, meg lehet fordítani, hogy van olyan, ami még Rákos rendezővel kapcsolatban nem hangzott el. És vice versa.
Én abszolút ki tudom fordítani, mert mindenki szidja a kormányt, ugye az ellenzékiek, pedig hát jót akarnak. Orbán Viktor a legszebb india ingét felvette, nem úgy, mint a Szijjártó, ugye a Bermudába elment a sejkhez, akit meggyőzött arról, hogy akkor az ellenkezés, hogy ezt talán hagyjuk. Ugye a Lázár János pedig teljesen félre
is. Az, aki föltámadt, ugye?
Nem.
Egy más.
Igen.
Teljesen tájékozatlan vagyok.
Igen. Ő pedig kérlek szépen mondott egy olyan mondatot, amiből teljesen világos, hogy itt ez mindez a budapestiek érdekében történik. Amikor mi a Rákos rendező sorsának rendezésével, rehabilitációjával, újjáépítésével foglalkozunk, akkor mi a budapestieknek segíteni akarunk. Tehát ugye ő véletlenül mondta azt az 5000 milliárdot, hogy annyit fizessenek a pestiek, hogy ezt meg akarják venni, de tulajdonképpen lehet, hogy ott a Batida, ugye Batidán lakik most, kiderült, hogy ott van egy kastély és beköltözött, ott esténként kitesz egy nagy lavot, és azt ellesírja a szerelmes könnyével, hogy annyira szereti a budapestieket. Tehát tulajdonképpen félre van ez az egész magyarázva. Ez egy abszolút pozitív dolog. Ja igen, és kihagytam a Garancsit meg a Habonyt, akik...
Szép csendben beszerettek volna szállni ebben az üzletbe.
Szép csendben. Ott van három sorompó. Mindig rá volt írva évekig, hogy ez a sorompó 10 percen túli zárva tartható. Tehát aki arra ment, az egy napot is ott. És akartak egy ilyen plétsárdát csinálni, és a Habonynak nem volt elég pénze, bevette a Garancsit. Na most erre fel az ellenzéki sajtó itten szídja ezeket szegényeket.
Nem tudom, nagyon nagy hiba. Ráadásul van egy ilyen igény. A Kozmószói temetőnél volt, vagy van egy kocsma, amire kival írva, hogy lesz Vigasz. Tehát egy ilyen vidám, jó ország, vidám városban vagyunk. Egyébként még annyit, hogy ez egy híres hely, ez a Rákos rendező, mert van egy ilyen nagyon-nagyon régi történet, hogy Árpád apánk jött, és ahogy jött a seregével, sok a kecske, sok a rét, legyen a hely, kecskemét. És elnevezték kecske, és mennek tovább, megint megállt, hogy sok a kecske, sok a rét, legyen a hely, kecskebét, de főnök, de olyan már van, hát akkor legyen Rákos rendező. Tehát azért ennek van hagyománya ennek a helynek.
Amit viszont én mondok, az nem olyan régi történet. Ugye a MÁV-hoz, ehhez a területhez kapcsolódott a BVSC, a Budapesti Vasutas Sportklub, amit néhány évvel ezelőtt átneveztek, miután a MÁV kiszállt, Budapesti Városligeti Sportklub. Most, hogy itt megint jön egy kemény változás, most kíváncsi lennék, hogy mire fogják nevezni.
Na de hogyha a Városliget kiszáll, akkor most el kell menni vásárlóstaményig, hogy új nevük legyen. Egyébként a Lázár Jánosnak volt egy érdekes részesedése. Ugye az arabok a divatcsarnokban rendezték volna be a központjukat. Sokan azt hiszik a divatcsarnokra, hogy az csak egy áruház, párizsi áruház volt. Ott van a Lossz szerem egy gyönyörű freskóval.
Csodás,
igen. És a Lázár elárulta, hogy hogy került hozzá 10%. Föl kell mennem a szemeket. Barátaim mutattak be egy vadászaton Max Turnovernek, illetve a fiának, Stanislausnak. Azóta többször találkoztunk, bizalmi viszony alakult ki közöttünk, és amikor tulajdonostársnak hívtak a magyarországi vállalkozásukba, igent mondtam, 10%-os tulajdonrészt vásároltam, nem publikus áron. Na most ez hogy van? Én még életemben nem vadásztam, hogy kimennek, és akkor egyik megkérdezi a másikat, te ma rókára vagy szarvasra megyünk, azt mondja, én divatcsarnokra.
Igen. Nem tudom, ezek a 10%-ok, 20%-ok, ez mindig olyan zűrös, mert szegény...
Eladta azóta.
Jó, igen, tudom, de hogy a Kósát a Debrecenben mindig meggyanúsították, hogy 20% volt aztán. És volt egy ilyen történet is, hogy valahol falu helyen, ahol aránylag békében vannak a emberek politikában is, hogy az egyik polgármester fölépít egy házat, csodát, szép, meghív mindenkit, a barátját, kérdezik, miből van ez a gyönyörű ház? Látod ott azt az utat? Hát, 20%. Választások, megbukik, jön a másik, kacsalábon fogó, hát valami fantasztikus kis kastélyt épít, meghívja az előző polgármester, ne hülyéskedj, miből építetted ezt a csodát, ezt a fantasztikus, gyönyörű házat? Látod ott azt a hidat? Nem. 100%. Ilyen egyszerű.
Én nem tudtam, hogy itt viccmesélés lesz. Te vagy a tanú rá, hogy 50 év alatt a három viccet elmeséltem egy műsorba, de akkor nekem is van, mert nem tudom, Gergő, te hogy gondolod, hogy az milyen dolog, hogy az állam elad a fővárosnak egy területet? Van egy régi vicc, hogy szép órád van, honnan van, azt mondja, hogy az apám adta el a halálos ágyán. Tehát ez hogy van?
Ez úgy van, hogy ez nem vicc.
Ez nem
ez a borzalom.
Hát így van.
Na és most a... ugye, bocsánat, várjuk a választ, mert ugye Karácsony Gergely kitette a Facebook oldalára, hogy van ott a BS-nek a maradéka, amit anno 99-ben, amikor pont ugyanaz volt a miniszterelnök, mint most, azt gondolták, hogy ott van a legjobb helyen, és azóta ott rohad, és megkérdezi Karácsony Gergely, hogy a törvény szerint, aki oda letette, az a tulajdonos, és csak ő vitetheti el, vagy neki lehet átadni. És akkor hát megkérdezi, hogy hát hova vigyük?
Hát akkor én rohanok oda, mert én szerintem, amit te mondta, hogy az ott van, akkor ott vannak, végre látom a Dajs Tamás beléptető kapui, nem? Nem lehet, hogy azok is ott vannak? De visszatérve a Lázár, sokáig cáfolta, hogy neki van egy kastélya, aztán kiderült, hogy az anyjának és a gyerekeknek a földjei találkozási pontjának középen valaki épített egy kastélyt, de hogy szolgálmi úton járt oda, vagy hogy, és akkor homlokára csapott, hogy hát akkor vegyük meg ezt a kastélyt. Van
és nagyon rendesek, mert azt már 1 forintért veszik meg, vagy valami hasonló kemény összegér, ahogy a csodálatos Turai kastély, és az 200 millió forint volt, körülbelül annyiba kerül egy jobb rózsadombi lakás, tehát 200 millió megvették, és másnap kaptak 1 milliárd forintot, hogy felújítsák. Ez nem rossz dolog. Tehát az értékeket megőrzik, az a lényeg, igen. Kinek azt nem tudjuk. Hát, igen.
És akkor, ha a Rákos rendezőn túl vagyunk, akkor van még ennél is fincsibb, de ez hát Teddynek különösen tetszeni fog, hiszen Puskás öcsére hivatkozva szónokolt Orbán Viktor Madridban, a Patrióták párcsalád nagy gyűlésén, ahol többek között azt mondta, hogy eddig mi voltunk oldalt, vagy mi voltunk kiszorítva, mostantól kezdve mi vagyunk a mainstream, és hát magyarok és spanyolok mindig is nagy barátok voltak, 56 után a spanyolok segítettek először a magyaroknak, úgyhogy kéz a kézbe. Eleinte ugye volt egy lengyel-magyar barátság, most úgy tűnik, hogy akkor inkább a spanyolokra szorulunk rá.
Ez egy nagyon frankó beszéd volt, ha szabadna így kifejeznem magam. Egyébként beszaladtott egy félmeztelen csaj tüntetni, de aztán rájöttem, hogy fölül nem volt semmi, de nem magyar származású volt, akkor a feneke látszott volna ki, hogy úgy mondjam. De amíg dumálnak, addig nincsen baj, mert ő maga mondta azt, hogy ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinálok.
Annak idején, még a múlt században, a szocializmus idején, de az volt a szöveg, először még a Rákosi korszakban, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Aztán a Kádár ezt megfordította, és azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És végül a rendszerváltás előtt nem sokkal ez a mondat megint átalakult, és akkor már úgy szólt, hogy aki velük van, az nincs magánál. Én is egyre inkább érzem, hogy itt tartunk ennél a harmadik.
De akit idéztél, Kádárt, hogy megfordította, ezt Mihály Tibor fordította meg a Párizsi Irodalmi Újságba, csak Kádár azt mondta, mint Molnár Ferenc, aki egyszer hallott egy jó mondást, azt mondta, jó, ez nagyon jó, ez mától kezdve én mondtam. Megszólítottál Puskással, de nem akarom itten az első műsorban Puskás történetekkel rabolni az időt, mert ez egy nagyon komoly téma. A Der Standard ugyanis hozzátett még valamit, ott nem csak a Puskás öcséről volt szó. Idézem a lapot. Frankonál jobban senki sem támogatta az 56-os forradalmat, amelynek eredményeként 200 ezeren hagyták el az országot. A nyugati demokráciák kommunista ellenségét csodálták Frankót, mondta Orbán Viktor Frankóról. A most nem a köztársaságiaknak a könyvét lapoztam fel, hanem van egy, a Netflixen van egy 5 részes Frankó filmsorozat, a németek csinálták, és ebben van néhány adat, hogy a Frankó a polgárháború után 300 ezer ember tüntetett el, meghalt, kivégezték, 170 koncentrációs tábor volt, és ez nagyon érdekes, mert az Orbán azt mondta, hogy 56-tól a legszebben Franco nyilatkozott, és mikor kezdődtek a Franco ellenes tüntetések Spanyolországban, Madridi Egyetemen? 1956-ban. Tehát pontosan azért tüntettek ők, amit a magyarok, és most megdicséri a Frankót. Nekem a frankoistákkal többször volt alkalmam találkozni, mert te emlékszel, a Szenyuára spanyol nénikém volt egy diplomata özvegye, és ilyen frankoista körökben jártam. Először Spanyolország talán leggazdagabb emberre meghívott Madridban egy ebédre, és mondta a Szenyu, hogy azt tettek, amit akarok, annyi pénze van. Akkor még nem tudtam ezeket a gazpacsó, meg tortilla, meg paella, meg ezeket a dolgokat. És csak az árokat néztem, és kirendeltem a legdrágábbat. És mindenkinek hoztak ilyen fantasztikus tálakat, ez is tálakon. Nekem hoztak, kérlek szépen, egy cserébe, forró vízben egy főtverebet, az állítólag az Ibériai félsziget legritkább madara volt. És aztán elmentem ehhez a José Bánuszhoz, ő építette Marbellát ebédelni, és ott csupa arisztokrata volt, és életükben nem láttak kommunistát, azokat a Franco eltüntette, és mindenki rám volt kíváncsi, és tudtam, hogy valami olyat kell csinálnom, hogy emlékezetes legyen, és ilyen 16. Lajos korabeli lakályok álltak így vigyázva, és amikor úgy kiszedt a székemet, hogy üljek le, és mutatta a kezével, én megfogtam, és kezet fogtam vele. És képzeld, így elkezdett a keze lengeni, hogy én megerőszakoltam, tehát hogy abban nincsen erő.
Ha már 1956-ot mondod, 1988-ban, tehát 2 évvel a rendszerváltás előtt a Verebes Pistivel kettesben konferáltunk a Vidám színpadon, tehát párban. Az volt a kabaré címe, hogy meddig lehet elmenni. Politikai kabaré volt. És a második rész úgy kezdődött, ahogy aztán később csináltátok a Heti Hetest, hogy tehát napi híreket kommentáltunk. És én valaminek kapcsán elmondtam a Királyhegyi Pali bácsinak az 1956-os táviratát. Ha elmondom a táviratot, akkor hogy szólt? Az úgy szólt, hogy Moszkva stop, Kreml stop, Josif Viszárionovics Sztálin stop, a rendszer nem vált be, stop Királyhegyi. Aztán eltelt néhány hónap, lett ami lett, és folytatódott a történelem. Na de a Verebes ebben a pillanatban mit csinált velem? Ott a színpadon élőben kitalált egy másik táviratot, ami így szólt. Washington stop, Fehérház stop, Eisenhower tábornok stop. A késlekedő kurva anyátokat stop, Királyhegyi.
Kérlek szépen a
Sermet. Összedült a színház.
Jó.
A rádiókabaróban is voltak ilyen hírkommentálások, és a Sermeci akuk ezt a pályáját. És a 70-es évek végén volt egy ilyen hír. Képzeljétek el, hogy milyen fontos volt ez a hír. Mai napig emlékszem, hogy Nur Mohamed Taraki lett az afgán kormány elnöke, Hafizullah Amin a helyettese. Mi a Selmeci azt mondja, Örülök neki, fordítva idegesítene. És mi ott rögtünk rajta, valami távoli Afganisztán, ki tudja hova, meg mit akarnak, és utána jött kérlek szépen a 15 éves háború.
Mert megfordultak, valóban így van.
Igen.
Ebből még frankorul egy valami, például Federico García Lorcát úgy végezték ki, hogy egyszer csak falhoz állották, nem tetszett a pofája, és számtalan hasonló dolgot volt, igen. Meg hát nagyon híres a Guernica féle történet, amikor a Picassót kérdezték, hogy...
Ezt maga csinálta?
Igen, igen. Nem, ezt maguk csinálták, mondta. Nem.
Visszatérve nekem, van egy szóviccem, azt reméltem, hogy el fog terjedni, de nem terjed el. Én a patriótákat elneveztem Putyinternek. Ugye volt a Komintern, amit Moszkvából irányítottak, és gondoltam, hogy ez külföldiül is hangzik, tehát az összes országban értik, hogy Putyinten, de próbálom teljesen. Hát most elmondtam a klubrádióba. Hát ha...
Nagyon jó, itt azért most 50-60-80 ezer ember hirtelen simán viheti tovább a híret. Vissza egyébként egy pár szó erejéig az arisztokratákra, ezekre a spanyol arisztokratákra, akiknél jártál. Nem tudom, olvastátok-e, hogy Széchenyinek a leszármazottja, Bence Széchenyi tegnap azt nyilatkozta, hogy ez az új, a magát most új arisztokráciának nevező Tiborcféle arisztokrata társaságnak ez lenne azok, akiktől Széchenyi István kiütést kapna, és ha nagyon finoman fogalmaztam. Azon szoktam gondolkodni mostanában, de hát ha nektek van információtok, hogy most egy Mészáros vagy Tiborc rezidencián vannak lakályok, mosóasszonyok, nevelőnők, tehát hogy nézhet ki most egy ilyen rezidencia?
Hát ez olyan dolog, mint hogy volt egy ilyen vicca 46-ban vagy 7-ben, amikor kinevezték a házmester asszonyt, mit tudom, egy kerületi fő akárminek. Ugye, hogy francba, hogyha nincs ez a hülye rendszerváltás, akkor most én nagyságos asszony lennék. Hát ez így van. Hát gyakorlatilag, hogy ez a Széchenyi gyerek is megmondta, hogy ízléstelen a hely. Tehát az a probléma, hogy ízléstelen. Tehát amikor a Lázár János már ezelőtt vagy 6 vagy 10 évvel elkezdett vadászni az arisztokratákkal, hát ő attól nem lesz arisztokrata. Oda dörgölődök, és akkor azt hiszem, hogy az van.
De van ember, aki betolja az ételt, valaki, aki odalép és leveszi a fedőt, fehér kesztyűs lakák
biztos van.
Na most képzeld el ezt, hogy mondjuk, ugye Mészáros Lőrinc ugye vízvezeték szerelő volt, ami egy nagyon tisztességes szakma, az utolsó tisztességes szakmája volt. Na most szerintetek melyik dalt énekelné ottan a Andinak ebbe az elegáns körbe? Segítek, mert mondjuk egy Komár Lacit mondjatok, foglalkozására gondoljatok a Mészárosnak. Mondd kis kócos, hol van az anyád?
Tehát az, igen. Az, egyébként az nem... a hölgy orvos. Orvos egyetemet végzett, tehát ő
azért néz fel rá.
Persze, bármikor újra tudja éleszteni a nagyon...
Egyébként én ott a frankoistáknál voltam arisztokat a körökbe, Benidormban van az NCR, a bikafutás, meg a San Fermin 7 napig tart. Én nagyon szeretem a bikaviadat, de most nem fasztok senkit. És akartam ott futkározni, de a Mimi nem engedett, ki fogja fölnevedni a gyerekeket, és egy gróf vendége voltam, aki elvitt ott egy nagyon elegáns társaságba, aki hát nem tudom szebben mondani, a klubrádióba se le se szaltak, engem ott ültem, és mondtam, hogy nem fogok odafinni az ablakhoz. A gróf intett, hogy nyugi, megoldja, és valamit sugott a fülükbe, mindenki odarohant hozzám, halál elegáns ősi spanyol donok és donnák, és mindenki elkezdett ölegetni, meg kezdett rázott velem, és kérdeztem, hogy mi van, mondtam, majd este otthon elmeséli. És kiderült a következő, hogy elmondta nekik, hogy én egy royalista érzelmű magyar író vagyok, aki őket fogom képviselni, mert ők a Juan Carlos-t trónbitolónak tartották, ők az Orleáni ágból származtak, és én lettem az kelet-európai képviselőjük. Egyébként a gróffal egy problémám volt, hogy nem volt családja. És egy kicsit aggódtam, hogy ebből probléma lesz, és egyszer csak egyik nap meglátom, hogy délbe fekszik az ágyamba. És mondom, te jó Isten, itten természetben kell a lakbét kifizetni, és kiderült a következő, hogy annyi embert hívott meg, hogy neki nem maradt szoba, és délben mindig beugrott egy szobába, és ott néhány órára ledőlt. De hát amíg nekem ez összeállt a fejembe. Kérdeztem a foglalkozását, azt mondta, hogy public relation, az azt jelentette, hogy ilyen divatos diszkokba járt, hogy járjanak oda az emberek. Csak beült mindegy híres gróf, és akkor...
Hát akkor a beli influencer.
Válaszolva neked, Gergő, arra, hogy, hogy létezik-e, és ha igen, milyen személyzet, erre nem tudnék válaszolni, de a Szabadságjegyen lakom én is, és láttam az építkezést, amikor a gázszerelő építkezett, azt a pillanatot, amikor behelyezte egy hatalmas darú azt a gigantikus páncélszekrényt oda a félkész épületbe. Az monumentális darab volt, és látványos.
Na maradjunk ilyen monumentális, meg látványos daraboknál, mert hogy Hatházi Ákos ismét becserkészett valamit, kiment a világba, mint jó fürkész, és Facebookon egy fotót közölt egy Szalk-Szentmártoni budiról, így hangzik a Facebook bejegyzés. Ez kérem egy 32 millióból lerakott, előre gyártott budi Szalk-Szentmárton központjában, természetesen uniós pénzből. Ugyan elszálltak az építőipar árai, de azért nem ennyire. Pár perces internetes kereséssel könnyen kideríthető, hogy alsó hangon 2-3-szoros, mondjuk a mi vécénkhez képest mondjuk 50 milliószoros, de mindegy, de inkább még durvább túlárazásról lehet szó. Igaz, a projekt leírása szerint mozgássérült parkolót is kialakítanak, csak hogy az annyit jelentett, hogy a meglévő térkőre felfestették a jelet.
Én ezt nagyon dicséretesnek tartom, hiszen ők még a szarból is pénzt csinálnak.
Így van, persze.
Én kiírtam, kérlek szépen, az indoklás. Olyan gyönyörű az indoklás, hogy beadták, mert tudod, jogászok adják be. Szalk-Szentmárton község önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani, amely az életminőséget javítaná a településen. A pályázat hozzájárul a lakosság komfortérzetének növeléséhez. A plusz élhető település felhívás keretében benyújtató pályázathoz lakossági kérdőíves igényfelmérés készített. A kérdőív alapján levont következtetések, javaslatok és észrevételek figyelembevételével került kialakításra a tervezett projekttartalom, amely az igények szerinti régóta fennálló hiányt pótol a településen. Ezáltal élhetőbbé teszi azt minden korosztály számára, ez a fő tevékenységhez kapcsolódik, stb. Stb. Tehát ennél szebben, mert a definícióban rejlik mindig a trükk. Egy gyerekkori barátom Los Angelesben az amerikai maffiának a külső munkatársa volt a 70-es években, és ők csináltak egy csomagküldő szolgálatot, és küldtek például napenergiával hajtott szállítógépet. Mindenki kapott, tudom, 20 dollárért kapott egy ruhaszállító kötelet, napenergiával hajtott szállítógép. A másik tükrük az volt, hogy nagypapa toronyórája. Erre is sokan befizettek, és nem lehetett perelni, mert kiküldték a toronyórát, egy baj volt, hogy 15 centi magas volt. Tehát ez a megfogalmazáson nagyon sok múlik.
Engem az érdekelne, hogy hogy jött ki ez a 32 millió mindennek ellenére, amit felolvastál. Arról nem szólt az anyag?
Yeah. Mert hát, van, hogy maga a WC 300 ezer, és van egy 31,7 milliós valami.
Felszámolta a saját adanyerét is, tehát mindent benne van.
Alkotmányos tehát. Költség. De lehetne egy olyan jó kis könyvet már összeírni a Tyúkódi 11 kilátóról, vagy a Lombkorona sétányokról, visszatérve még szoci időkre, az M6-osnak alagútjai, a 6 méter föld van fölöttük.
Amit ráhúrtak.
Hogy? Amit ráhúrtak. Én nem szeretek ezzel a témával foglalkozni, de olyan borzasztóak az emberek. Gary Lineker 90-ben focizott világbajnokságon az írek ellen, és nem tudott mit csinálni, és kérlek szépen ott helyben kellett elvégezni a dolgát. Na most, ha fölmész az internet, és beütött, hogy Gary Lineker 1990, akkor nem azt adják ki, hogy 86-ban gólkirály volt a VB-n, és 90-ben harmadik volt a VB gólkirályságát, hanem ezt a szituációt.
Mint a Zidán lefejeli a másikat. Ez nyilvánvaló, a különleges dolog.
De mi az, hogy főtevékenység, tehát egy ilyen WC-ben?
Hát nem tudom, bemegy és számolja a pénzt. Állítólag a pénznek nincs szaga, mondta a Diokleciánus. Hát itt a szagnak igenis van pénze. Tehát...
Ez van az a régi történet, a Móriczka történet, hogy Móriczka, van egy tartályunk, 8 méter hosszú, 3 méter széles, 4 méter magas, hány éves vagyok én? Mire azt mondja, hogy 50 vagyok. És ez hogy jött ki? Van egy bátyám, az félhülye, és ő 25.
Jó.
Egyébként ilyenkor mindig az jut eszem, hogy én valójában csodálom a Rogán-féle propaganda minisztérium dolgozóit, az összeset.
Pedig semmi csodálatos nincs benne.
Na de elmondom, hogy miért. Még mielőtt itt a műsorvezető riporter szakon végezte volna a filmművészeti, nekem ugye van ilyen ELTE magyar drámapedagógia diplomám is, meg van némi imprós múltam, és van egy alap drámapedagógiai vagy imprós játék, a Buta Herceg, amik ha már említetted a hülyét meg a félhülyét, amiben az a játék, hogy mondani kell valami eszeveszett baromságot, tehát van egy buta herceg, akitől mindenki retteg, ezért bármit mond, azt kell mondani, hogy a szuper, az jó. És azt mondja a herceg, hogy a KED azért KED, mert a Vénusztól a Föld távolsága 5000 kilométer, és az 5000 kilométer görögül KED. És erre az alattvalóknak azt kell mondani, hogy nagyon helyesen mondta herceg, és meg kell indokolni, és olyan csodálatos, játszhatnánk egyszer ilyet, hogy mondunk valami, tehát itt van ez a 32 milliós WC, és meg kell magyaráznunk, mert mi Rogán Antal jó propagandistái vagyunk, hogy ez miért csodálatos, ez van miért egy fantasztikus, ennek miért kell így lennie, és ők ezt napi szinten egyébként zseniálisan végzik, nem? Megállják a helyüket.
Van egy nagyon jó válasz erre. Egy gall katona mondta Rómában, amikor csalt a mérlegelésnél, és szóvá tették, hogy ezt miért csinálja. Azt mondta, hogy ve victis, jaj a legyőzötteknek. Mi azok vagyunk. Ezért lehet ilyeneket csinálni.
Én nem érzem magam legyőzöttnek.
Nem?
Nem vagyok hajlandó.
50 évvel ezelőtt a Sinkova volt egy játékunk a rádióba, ez egy nagyon bonyolult épület, a Bródi Sándor utca, lerombolták. Miért ne rombolják le a tőzsdepalota, és lényegében lélekben le lett rombolva. Tehát nem lehet, megtalálhatatlan volt ott bármi, igaz? És azt csináltuk, az ott a játék, hogy befogtuk a másik szemét, aki belökte egy szobába, és nem jöhetett ki 5 percig. Tehát kellett kreálni egy ügyet. Egy perc után már könnyen boldogulsz, amikor már aklimatizálódtál, de mi az első kérdésed, hogy ne nézzenek besúlyanó tolvajnak. Tehát ők is mindent megindokolnak, de az elnevezések is gyönyörűek. A Kon Zsófi, aki örökös államtitkár, főleg annak köszönhető, hogy állandóan narancssuhát hord a különböző összejövetelken, az kapott egy kérelmet Devecseri bölcsőde fejlesztési támogatáson. És a következőt válaszolta, 3 sort fogok felolvasni, ha ebből bármit visszamondtok, akkor meghívlak titeket, hova akarod. Mészáros Lőrinchez meghívlak
titeket. Minimum a Félixbe, Teddy. Félixbe,
igen. Megkeresését továbbítom a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének megvalósításáért és végrehajtásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Központ helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgatósága részére.
Én ma éhen maradok.
De kitette a Facebookra. Tehát olyan büszke voltál, hogy kitette a Facebookra.
Hát lehet is. Hát ilyet kitalálni azért nem könnyű.
Ezért mondom, hogy 32 millió forintos Szalk-Szentmártoni WC először is növeli a Szalk-Szentmártonba látogató turisták számát, másrészt egyfajta stílust visz vidékre, hogy látnak ilyet is. Harmadrészt ugye felfestették a mozgáskorlátozott jeleket, ezen a területen senki nem foglalkozott a mozgáskorlátozott jogokkal, itt elkezdődött valami érzékenyítés, tudatosítás. Én azt mondom, hogy ez 3 szempontból is zseniális nekem.
Tetszik. Így van, és ez egy majka WC, csurran cseppen.
És nem is kell sok, hogy 32 átlagfizetésből megvásárolhassunk majd egy WC-t, hiszen kézzelfogható távolságban van az 1 milliós átlagfizetés, mondta Orbán Viktor.
Hát ez...
Csak ki kell nyújtani a kezünket.
Igen.
Vajon mennyiért lehet ott pipikélni, mert hogy megtérüljön a pénz, azért az...
De azt is mondta, hogy HC fogja dagasztani a magyar vitorlákat, és de csak
hát most már mi vagyunk a mainstream.
Igen, de csak a harmadik, negyedik, negyedében fogja megérezni ezt a lakosság.
Ez valószínűleg, igen.
Úgy, az elrugaszkodás évében ez teljesen természetes, hogy a harmadik, negyedik évre. A harmadik évre.
Nagyon jól mondtad.
Spontán volt, de azt hiszem ez a frankó. Tehát, hogy a harmadik, negyedik, negyed évre jön el majd a hatása.
Ezt a hét, illetve valami hasonlót a Hócipő jelzkomment rovatában is betett a Benedek fiam, nem titok, hogy néha próbálok majd beszélni a hócipőről, amely ez a műsor cím, hogy Tele a hócipőnk, és ennek te oszlopos tagja vagy ennek a rovatnak.
Igen, de nem emlékszem, hogy mit írtam, hogy ezt akarod hallani.
Kérlek szépen.
De megkeresem.
De egy Einstein történetet.
Ja, igen, hogy az Einstein utazik haza Princetonból, és jön a kalauz a vonaton, és kéri a jegyet, és az Einstein nem találja, kutatja a zsebeibe, össze-vissza mindenhol, de nem találja. Azt mondja neki a kalauz, hogy Einstein úr, mi itt mindannyian tudjuk, hogy kicsoda, pontosan tudjuk, hogy egy becsületes ember, tehát biztos, hogy nem lóg, hagyja a jegyet, maradjon nyugodtan. Majd indul tovább a kalauz, elér a ajtóhoz, menne át a másik vagomba, és azt látja, hogy az Einstein a földön keresgél mindenféle. Visszamegy, mondtam önnek, hogy nem kell a jegy, hagyja békén. Pontosan tudjuk, hogy ön kicsoda, mire azt mondja az Einstein, hogy hát azt én is tudom, hogy ki vagyok, csak azt nem tudom, hogy hova megyek, és ezért keresem a jegyet.
Nagyon jó, igen.
A nagybáton azt is mondta, hogy az emberek nem tudják, hogy milyen jól élnek. És mindig vitatkoznak a nagymátonnak, pedig teljesen igaza van. Én például nem tudom, hogy milyen jól élek. Teljesen igaza van. Te tudod, hogy milyen jól élsz, vagy te?
Hát na, hogy ne. Hát ha össze arra gondolok, hogy ezelőtt a napkirály nem tudott tévézni, egyáltalán nem volt térerő, meg számtalan ilyen probléma volt ahhoz képest, hát fantasztikusan jó, mert így csinált, és a taxi megáll. Hát ő hiába csinált így, hát nem.
Ausztriát mikor éljük utol?
Jaj.
Most már erre a szembecslések sincsenek. Ja, de bocsáss meg, hát kiküllel majd Ausztria ér utol minket, nem? Tehát mostantól ez lesz a mondás, hogy Ausztria próbáljon minket utolérni. Hm?
2005-ben úgy jártunk Bécsbe, Mimivel, meg az Attila fiammal, hogy Sopronban aludtunk, mert annyi pénzünk nem volt, hogy megaludjunk Bécsbe, még egy garni szállóban sem, és jöttünk haza Bécsből, és azt látom a Bécs-Sopron úton, hogy ilyen csotogányok mennek előttünk, ilyen utonfutókkal, ilyen repett fazekakkal, meg rossz kidobott frizsiderekkel, meg stb. És egy pillanatra a homlokomra csaptam, és rájöttem, hogy lomtanítás volt Bécsbe. De nem csak arra gondoltam, hogy lomtanítás volt Bécsbe, hanem amikor a ringen mentünk a kocsival, akkor láttam, hogy ott koszorúztak, volt egy ünnepség, hogy 50 éve mentek ki az oroszok. És akkor odaszóltam a fiamhoz, hogy Attila, hogyha 50 évvel ezelőtt nem Bécsbe mennek ki az oroszok, hanem Budapestről, akkor ezek a csotogányok most nem Sopron felé mennek, hanem velünk szembe jönnének Bécs felé.
Ott tévedtél, hogy az oroszok kimentek innen, igen? Magyarországból jó pár évvel ezelőtt, és most már kezdünk ott tartani, mint a világháború után. Teljes összeomlás, minden rossz. Úgyhogy nem biztos, hogy Magyarországon is fölfele ment volna a dolog, mert lefele ment.
Miért gondolod, hát hiszen annyiféle hitelt hirdet a kormány most is, ma is, ezerféle hitelt munkásoknak, fiatal munkásoknak, mindenkinek. Van erről egy történet, egy fiatal nőnél szól a telefon. Jó napot kívánok, mondja egy férfiam, hitel lehetőséget szeretnék önnek ajánlani. Van-e szüksége jelzálog hitelre? Nem, köszönöm, nincsen. És olyan hitelre, amelyel az összes adósságát ki tudja fizetni, hát nekem nincsen adósságom, úgyhogy erre sincs szükségem. Akkor egy hitelre a lakás felújításhoz? Nem, köszönöm, nemrég újítottam fel a lakásom saját pénzemből. Értem, és tessék mondani, hogy férjet nem keres?
Igen.
Gergő, kérlek, szóval a következő baj van, most a hócipőből fogunk a Tiborral, a friss hócipőből álhíreket felolvasni. Szerinted mi a baj az álhíreknek?
Szerintem semmi. Én az X-et olvasom minden nap, és mindent elhiszek, ami ott van. Szerintem nincsenek álhírek. Vagy gyanúsak vagytok, hogy ti itt álhíreztek. Mi szerintetek az álhír?
Szerintem vannak álhírek, és azok az álhírek csak ideig, óráig álhírek, mert amiket megírtok az álhírekbe, azokból perceken, heteken, hónapokon belül frankolt.
Akkor ez hibájuk az
igazok. Egész.
Igen, az ő hibájuk.
Van egy ilyen heti kamu, ugyanezt a Varga Feri csinálja, aki legközelebb itt lesz, meg az Ürmös Zsolt, és ugyanez. Tehát ma már egy parodista ilyen hal, mert nem lehet parodiát csinálni róluk, mert önmaguk parodisták. A Tibor mondta egyszer, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy az Udo Jürgens egyszer hetedik volt egy Udo Jürgens hasonlás versenyen.
De az Elvis Presley meg harmadik. Tehát ez tényleg stimmel.
Na gyere, akkor olvassunk híreket, nem lesz sok híre.
Most ez meg csak egy mondat.
Mondd, figyelj.
Pár évvel ezelőtt, amikor a fiam még itthon dolgozott, és a Mi kis falunkat írta a kezdetekben, akkor három olyan dolgot írt meg, amire azt mondta, hogy hát ez teljes lehetetlenség, nonsens. Három dolog frankon fél éven belül bejött, megtörtént a valóságban.
Hát üdv a klubban, ez volt a címlapja a Hócipőnek. Üdv a klubban üdvözöltük a Majkát a Csúran Cseppennel, és másnap Orbán Viktor bejelentette az AFD-re, hogy üdv a klubban.
Igen. Igen. Szerintem ő írja a beszédét.
Tessék.
Jó. Akkor elkezdjük. Trump idegen rendészeti rendeletének végrehajtása során kiköltöztették Tamás bátyát kunyhójából, majd kötelezték, hogy költözön vissza Nigériába, ahonnan rabszolgaként Amerikába szökött.
Magyar Péter elmondta, hogy Dajs Tamás bizonyos nyelvi nehézségek miatt egy brüsszeli étekezleten az angol vécét is csak tolmáccsal találta meg.
Miniszterelnökünk borotválkozás közben habozás nélkül megvágta a magyar nyugdíjasokat.
Bajnai Gordon visszaosította azt a Mandinerben megjelent fideszes vádat, hogy anyagilag támogatta volna Majka videó igazságszérumának nagyüzemi legyártását, ugyanakkor köszöni a remek ötletet.
A magyar kormány embercsempész pályázatot hirdetett, bárki jelentkezhet, aki vállalja, hogy a bírósági ítélet után szabadon bocsátva komoly díjazásért a lakosságot félelembe tartó további migránsokat csempészd a hazánkba.
Pénzügyi szakértők hazánk gazdaságának repülőrajtját ahhoz hasonlították, amikor egy repülőgép még felszállás előtt lezuhan.
Meglett a 4000 területvédelmi tartalékos, árulta el Szalai Povrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, miután egyik kaszinójában a maguktól jelentkezőket föltette a ruletre, spörgetés után megduplázódtak.
A német iparkamara évadnyitó estjén Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tanácsokat adott a haldokló német gazdaság jelenlevő üzletemberének, hogy hosszabbítsák meg Hamburg-Frankfurt-Berlin kisvasútjukat Bicskéig.
Hatházi Ákos kedden pizzát vacsorázott, amit Polt Péter feljelentésként értékel és kezdeményezte a Hatházi elleni rendőri nyomozás megindítását.
Apró mentális zavarokat észleltek Robert Fico szlovák miniszterelnöknél, aki egy kormányülésen bejelentette, egy Ukrajnát felosztó orosz-amerikai tárgyaláson vissza fogja követelni hazájának Bratislavát.
Utólag módosítani kellett Orbán Viktor vagyonnyilatkozatát, mert vagyontárgyai közé véletlenül beleírta Mészáros Lőrincet is. Egyébként most volt az előtt a hír, a hatházi hírről. Nekem nagyon zavar az ő személye, mert Robespierre jut eszembe a megvesztegethetetlen. És aztán leütötték a fejét. Tehát ez olyan, hogy mint a József Attila két sorosa, miért legyek én tisztességes kiterítenek, miért ne legyek tisztességes kiterítenek úgyis. Hát ez van. De legalább van egy ember, aki próbált tisztán tartani minket, igen.
Ha jól számolok, akkor 20 éve van Orbán Viktor, igen, első számú vezető. 20, ugye?
Hát volt a 4, és utána 2010 óta.
Én sajnos pont akkoriban rontottam az egész karrieremet. Csináltam a szatelletet, amiben volt egy rovat, hogy a politikus is volt ember, és mindenkit meghívtam. És az első Orbán kormány alatt, tehát a Horth Gyula is eljött, de Orbánt is meghívtam, közölte, hogy nem, de nagyon szeresen megízik velem egy pohár sört. Erre visszaüzentem, hogy hát akkor majd választások után, akkor több lesz a szabad ideje. Hiba volt, szerintem. Na mindegy, jó. Na,
igazából ez 19, de az egy hiány 20, ugye, ahogy nézzük, és remélhetőleg ez a műsor folytatódni fog, és akkor hamarosan 20 lesz. Mert összeállítottam egy ilyen Orbán 20-at, nem azt mondom, hogy bűne, vagy legnagyobb tette, tehát az 20 olyan dolog, ami nagyon alapvetően befolyásolt az életünket.
Inkább 20 legyen, és nem 19, mert 20-ra már nem lehet lapot hívni. Tehát Jó, mindegy. Egyébként annyit tudok, hogy egy ilyen spiritista szeánszon hallottam, hogy Orbán Viktor a következő életében moly lepke szeretne lenni.
Miért?
Mert amikor megjelenik, már rögtön elkezdenek tapsolni. Tehát,
szóval akkor vágjuk négy felé, jó? Mert a 20-at nem lehet.
Négy felé, mint Szent István Koppányt?
Na, szóval az első szerintem a Bibó.
Már a Bibó kollégium.
A Bibó kollégium, ugyanis én elég sok történelemkönyvet olvastam, de sehol nem találtam olyat, hogy egy koleszból, vagy egy ilyen szűk társulatból az egyik miniszterelnök, a másik államelnök, lásd az Ádát, a harmadik a házelnök, a kövér, a negyedik írja az alkotmányt, a Szájer, annak a felesége a bíróknak a vezetője, kérlek szépen, a Vida Ildikó az APEC-nak lesz az elnöke, a felegi miniszter lesz belőle, és valakinek nem akarom mondani a nevét, mert rájöttem, egyetlen egy ilyen dolgot, egy ilyen szövetkezést találtam.
No.
Több mint 100 évvel ezelőtt ezt megírta Molnár Ferenc, én 50 évvel ezelőtt ezt felvettem rádióra, ásd elő, légy szíves, jó? Tehát kérlek szépen, több mint 100 évvel ezelőtt a magyar kabaré egyik legnagyobb alakja Molnár Ferenc írta.
Most pedig szervezkedni fogunk.
Igazad van, szervezkedés a fő.
Meg fogjuk alakítani a Vigyázz Magyarországra első magyar közéletbíráló és ellenőrző egyesület.
Kurucz Pista lesz az elnök.
Jó.
Vizsgai lesz a titkár.
Jó.
Én leszek a pénztáros.
Jó. Az egyesület ugyanazt fogja csinálni, amit eddig is csináltunk. Ellenőrzés gyakorol, képzőművészet zsűrije, a képek magyarsága, erkölcsössége, jósága és ára felett ítélkezik. Színügyi bizottsága a színdarabokat veszi cenzúra alá, végrehajtó szakosztálya megakadályozza nekünk nem tetsző darabok előadását. Kultúr szakosztálya határozni fog arról, mely felekezetek száműzendők az országból, sajtószabadság osztálya nyilatkozatokat fog bejárni a szerkesztőségekkel, jogügyi szakosztálya elkészíti a rendőri ítéletek ellen való felebezéseket, párbaj szakosztálya verekszik, szóval mindenben is mindenütt mi parancsolunk, mi rendelkezünk, mi ellenőrzünk és mi mondunk ítéletet.
És én leszek a pénztáros.
Ezt már mondtad. Mi fogjuk megtisztítani az országot a bevándorlóktól, és mi tartjuk vissza a kivándorlókat. Mi adunk kenyeret az alföldek, és munkát Budapestek. Mi állunk a határa az eloláhosodást megakadályozni, és mi hozzuk vissza Bécsből a magyar műkincseket.
És én leszek a pénztáros.
Mi csináljuk meg a szociális reformokat, mi állítjuk lábra a nyomorgó képzőművészetet és irodalmat, mi harcolunk a felekezeti türelmetlenség és a primadonna kultusz ellen.
És én leszek a pénztáros.
Mi öltözzük ki innen a bűnt és a nyomorúságot, mi hozunk ide fehér kegyeret, mi ültetjük el a béke pálmáját és a magyarosodás tulipányait, mi énekeljük el a testvériség zsoltárjait, a nemzeti erő indul és a nemes munka szumfóniáját, ami pedig azt illeti, hogy ki lesz a pénztáros? Hát én leszek a pénztáros!
Kihagytam valakit a Bibóból, aki egy szobában lakott Orbán Viktorral, Simicska Lajos, a pénztáros, aki ugye 2015-ben szakított vele, pontosabban nem ő szakított, hanem Orbán szakított vele, mert mit csinált Orbán? Vagy a kezébe jutott ez a Molnár Ferenc jelenet több mint 100 évvel ezelőttől, vagy ez egy olyan jó jelenet, hogy az élet megvalósította, és ő lett a pénztáros.
Ez inkább a Rogánnak jutott a kezébe szerintem, ahogy hallgattam a mondatokat, ez egy az egybe lehet az ő.
Én attól fogja, Molnár Ferencnek baja lesz ebből.
Egyébként, ha már Bibó, azt tudjátok, hogy a forradalom napjaiban egyetlen egy államtitkár volt, aki a parlamentben maradt és dolgozott?
Miniszter volt, azt hiszem.
Államtitkár. Államtitkár én szerintem. De ő is csak novemberi.
Mit Alkimédesz a római katonát, hogy ne bántsd köreimet.
Igen, de ő is csak novemberig volt ott, akkor aztán bejöttek az oroszok, és helyre lőtték a barátságot. Ennyi történt. Ebből az időből származik egyébként egy utazási irodai reklám Pestről. A Pesti Hungor megszülte, ami úgy hangzott, hogy látogass el a Szovjetunióba, mielőtt ő látogat el hozzád.
Jó szöveg, igen.
Ez hogy volt, hogy az első díj az az egy hét a Szovjetunióban, második díj 2 hét a Szovjetunióban, harmadik díj 3 hét a Szovjetunióban.
Az megvan, hogy Szergej és Iván Szibériában, egy kisvárosban, és az Iván elkezd ordítani, Szergej, gyere ide, van egy nagy üveg vodkám, azt mondja, csendesebben elvisznek. Szóval innen, hova?
Jó, hát igen, a történet tele van ilyen jó reklámok. A legjobb reklámot azt utazásiban azt a jugoszláv háború alatt hallottam, ami az volt, hogy jöjjön Jugoszláviára a hétvégére, a szállás teljesen ingyenes, csak meg kell védeni. Ez volt remek, hát igen.
Na, akkor mondom az Orbán 19-et, az Orbán 20 meg volt, ez a székház. A székház, ugye ez nagyon érdekes, most a dinasztia nagyon sokat foglalkozott vele, nagyon örültem neki, mert én 20 éve árultam ezt a történetet. Ugye Balatonszászon az első találkozón neki mentek az Orbánnak, és én akkor nagyon szégyeltem magamat, mert ő kisebbségben volt, jóval többen voltak SZDSZ-esek, és én kis vidéki rokonnak tartották a fideszeseket, és neki támadtak a székházzal, és én éveken keresztül úgy éreztem, hogy nekem házigazdaként valahogy meg kellett volna védenem. És ezt a 20. évfordulón 2013-mal el is mondtam az ATV-be. És ugyanezt elmeséltem a Partizánnak 3 évvel ezelőtt a Gulyás Marcinak, de itt abba hagyták a történetet, ami humoristánál elég nagy merény lett, mert vagy kivágják az egészet.
De a poén nem illik levágni.
Igen, a poén ugyanis az volt, hogy a Ferenc Krisztina, aki akkor már halálos beteg volt, közel laktunk egymáshoz, megszólított engem a Pannonia utcába, átkebált a túloldalról, hogy Tivadar egyáltalán ne szégyenkezzen azért a dologért, mert amikor Orbán Viktor ott megvédte a székházvételt, akkor a Simicska Lajos a székház árából már rég átutalta a papájának azt az összeget, amiből privatizálta a bányát. Magyarán mondva, az első bűn megtörtént. Ez egyébként alaposan benne van a dinasztiában is, de Gergő, azt hiszem, még te se tudod, pedig ezt is mondom mindenkinek, de hát a Hócipő egy nagyon pici újság, hogy mi volt a trükk a székházvételben? Mert az egy nagy trükk volt.
Na mi?
Azt kérek szépen, hogy hasznos négyzetméter számított. A régi tisztiház, a Váci utca, a Verespáni utca között, ha gyalogmész, 5 percig tart, Budapest egyik legnagyobb és legszebb épülete, amit lényegében egy viszonylag kis párt székházának kiutaltak, mert csak az irodákat számolták, ott volt Budapest legnagyobb bárterme. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan dolog, mint amikor mit tudom, hogy kell egy elefántot vámmentesen behozni, volt a 70-es években egy ilyen vicc. Hogy veszel egy zsömlét, félbevágott, a zsömle egyik felét bedugod az orbányába, másikat a fenekébe, és bejött, hogy egy darab szendvics. Tehát így.
Szabad ne felé, csak az elefántot, orvosi, ezért olvastam, hogy tudod, hogy mit kell adni a hasmenéses rinocérosznak? Utat. Folytasd, bocsáss meg, elnézést, csak megszakítottam.
Lehet, hogy akkor nem 4 felé vágjuk Orbánt, hanem 6-7 felé, de mondanék a régmúltból még egyet, ami azóta is aktuális, a magánnyugdíj pénztárak, több mint 3000 milliárd. Megmondom, hogy ez miért fájdalmas, mert nyugaton a nyugdíjasok ilyen korban, mint mi vagyunk, az idegenforgalmat táplálják, utaznak a világ minden tájára, ugyanis félretették a nyugdíjukat. Tehát befizetik a nyugdíjukat, és tulajdonképpen azt kapják vissza. És a magánnyugdíjpénztárak megszűnésével ezt vették el az én generációmtól és az utánam jövő generációktól, hogy ne teher legyenek a fiaik és az unokáik nyakán.
De olyan fárasztó utazni, vigyáznak a pénz, és helyettünk a Selmeci Gabriella utazik, és ezért hálás vagyok.
De nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy nyugdíjfizetés napján mennyivel forgalmasabbak a patikák. Anyukám, ha kirúgunk a hámból, veszek neked antineuralgikát, vagy kodeint, csak olcsóbb gyógyszereket mondtam, bár te mondtad azt, hogy az orvosok olcsóbb betegségeket írjanak föl az embereknek. A kerédezsnek mondták, hogy mennyi öröm van az öregek életében, ugye? Hogy
csak
van
egyet ez? Mondj.
Csak egyet mondj, ugye?
Igen.
És én ezt megváltoztattam, hogy az emberi életnek 3 szakasza van. Az első, amikor mindent megehetsz, de nem tudod megvenni. A másik, amikor mindent megvehetsz, de nem tudod megenni. És a harmadik az utolsó, amikor már jóformán semmit se tudsz megenni, de nem probléma, mert úgy se tudod megvenni.
Igen. De viszont szarsz rá. Már bocsánat, elnézést, de hát...
És ebbe benne van vastagon az infláció. Bár az inflációnak van egy nagyon jó ellenszere. Nem is értem, hogy miért nem dobják be ezt a jelszót. Kövessük a kormányt. Lopjunk.
Az infláció egyébként aktuális, mert ha jól tudom, januárban Európában megint nálunk volt a legnagyobb az infláció.
Csúcsinfláció volt.
Jó, de közben olcsóbb lett a mozdony. Tehát nincs probléma.
Mindenesetre infláció és egyéb nyomorok ellen, tele a hócipőnk, egy kis derű saját lábon élőknek, ez volt az első adásunk. Itt a stúdióban Farkasházi Tiborral. Azért is egyszerre fogom. Így marad! Így marad.
A szilveszteri műsor megvan már?
Szilveszter megvan.
Februárban megvan a szilveszteri. Akkor ti bízzél.
Szóval infláció és minden nyomor ellen, tele a hócipőnk, egy kis derű saját lábon élőknek, ez volt az első beszélgetésünk. Két hét múlva jelentkezünk, itt lesz a stúdióban, akkor is, mint ma Farkasházi Tivadar, Selmeczi Tibor. Mai vendégünk Jusz László volt. Köszönjük szépen a technikai stábnak, Turi Luinak és Lantos Daninak. Én Bódi Gergő vagyok, és találkozunk akkor két hét múlva.
Tele a hócipőnk című műsort hallották.